Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Debrecentől Szegedig, Soprontól Vácig, az áprilisi életigével. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Takács Ilonát hallják. A mai életige műsorban újra vendégeim a Szende házaspár Káposztásmegyerről. Attilával és Évivel az előző életige műsorban március 22-én a hűségről, a családról és a házasságról beszélgettünk. Ma, április 18-án, nagy csütörtökön az eukarisztiáról beszélgetünk. Többek között, hogyan lehet az álmot valóra váltani, amit éjszaka álmodunk. Isten üzenhet-e álmainkon keresztül? Mit jelent a szende házaspárnak a mindennapi misére járás? Hogyan lehet a munkával összeegyeztetni? A szűzanyának, Máriának milyen szerepe van abban, hogy az eukarisztiát minden nap magunkhoz vegyük? Az áldoztatás egy világi áldoztató számára milyen kegyelemmel járhat? Ezekre a kérdésekre tapasztalatokban és tanúságtételekben megkapjuk a választ a mai életige műsorban. Most hallgassuk meg az áprilisi életigét és magyarázatát. Az áprilisi életigét és magyarázatát hallják. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. János evangélista a lábmosást helyezi középpontba, amikor a Jézussal töltött utolsó órákra emlékezik, a halálát megelőzően. Az ókori keleten ezt a feladatot általában rabszolgák végezték, poros utakon érkező vendéget részesítették benne a szívélyes fogadtatás jeleként. A tanítványok éppen ezért először tiltakoznak, és visszautasítják mesterük gesztusát, de ő aztán elmagyarázza. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. János ezzel a jelentőség teljes képpel feltárja előttünk Jézus egész küldetését. Jézus az Úr és Mester belépett az emberiség történelmébe, hogy minden egyes emberrel találkozzon, hogy szolgáljon, és elvezessen bennünket az Atyával való találkozáshoz. Jézus egész földi élete során napról napra levetette nagyságának minden jelét, és most arra készül, hogy életét adja a kereszten. Arról beszél tanítványainak, amit örökül hagy nekik, ami leginkább a szívén fekszik. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Világos és egyszerű a meghívás. Mindannyian fel tudjuk fogni, és azonnal gyakorlatra is tudjuk váltani minden helyzetben, bármilyen társadalmi és kulturális környezetben éljünk is. Jézus élete és szavai által föltárta a keresztényeknek Isten szeretetét, ezért ők adósai a többi embernek, utánozniuk kell Jézust a testvérek befogadásában és szolgálatában, hogy ők maguk is hirdessék a szeretetet. Jézushoz hasonlóan először konkrét szeretettel, azután pedig reményt és barátságot sugárzó szavak is kísérhetik tetteinket. Tanúságtételünk annál hatékonyabb lesz, minél inkább odafigyelünk a szegények ingyenes szolgálatára, és óvakodunk a szolgalelkűségtől a vezetők vagy befolyásos emberek irányában. Az összetett és tragikus helyzetekben is, amelyek kicsúsznak a kezünkből, tehetünk valamit azért, hogy a jó ügyét szolgáljuk. Ne féljünk nagylelkűen, felelősséggel belemenni ezekbe a helyzetekbe, és ne várjunk viszonzást. Jézus nem csak személyes tanúságtételünket kéri ott, ahol élünk, hanem a közösségi tanúságtételt is, mint Isten népe, melynek alaptörvénye a kölcsönös szeretet. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. E szavak után Jézus így folytatja. Példát adtam, hogy amint én tettem, ti is tegyétek meg. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Chiara Lubich így magyarázza az evangéliumnak ezt az igéjét. Boldogok lesztek. Egymás szolgálata, a kölcsönös szeretet, amelyet Jézus ezzel a zavarba ejtő gesztusával tanít, egyike az általa hirdetett boldogságoknak. Hogyan éljük hát ezt az igét a hónap folyamán? Jézus követése, utánzása nem azt jelenti, hogy szolgaian ismételjük az Úr mozdulatait, még akkor sem, ha ragyogó és felülmúlhatatlan példáját mindig szem előtt kell tartanunk. Jézus követni annyit jelent, mint megérteni, hogy kereszténységünknek akkor van értelme, ha többiekért élünk, ha úgy fogjuk fel létünket, mint testvéreinknek végzett szolgálatot, ha egész életünket erre az alapra helyezzük. Ha így élünk, megvalósítjuk azt, ami leginkább Jézus szívén fekszik. Így rátalálunk az evangélium lényegére. Így igazán boldogok leszünk.
Szeretettel köszöntöm újra az Életige műsorban a Szende házaspárt, Attilát és Évit. A múlt alkalommal, vagyis a márciusi Életige műsorban beszélgettünk már együtt a hűségről, a családról, a házasságról. Ma folytatjuk a beszélgetést, és a mai naphoz igyekszünk hűek lenni, az eukarisztiáról, az eukarisztia csodájáról beszélgetünk. Hallgassanak bennünket, itt a Mária Rádióban. Attila és Évi, Isten hozott benneteket.
Köszönjük.
Ha pár szót mondanátok magatokról.
Igazából mind a ketten felnőtt korban tértünk meg. Találkoztunk a Fokolár mozgalommal is, ami tovább vitte az életünket. Van 4 gyermekünk. Én gépészmérnök vagyok, tervezőmérnökként dolgozom.
Én titkárnő vagyok, korányi intézetben dolgozom.
Hogyan alakult ki az, hogy minden nap el tudj menni a Szentmisére, és részt vegyél rajta?
Valójában ez is egy közös történet, illetve annyiban saját történet, hogy én ezt álmomba kaptam, ezt a meghívást.
Érdemes álmodni, mindenkinek javasoljuk.
És aztán együtt fejtettük meg az álmot.
Akkor most álomfejtés következik. Hogyan történt?
Aha. Isten arra hívott, hogy Laci, Attila testvére visszatérhet a földre, hogy éven keresztül minden nap meglátogatjuk őt. És abban a pillanatban, ott az álmomban az jutott eszembe, hogy mivel ők Tatabányán laktak, hogy hát ezt nem tudjuk minden nap megtenni. De ugyanakkor a következő pillanatban meg az jutott eszembe, hogy azt tudom megtenni, amit meg is akarok tenni. Tehát ha van egy hívásom erre, hogy nekem ezt meg kell tennem, akkor és én kész vagyok erre, hogy megtegyem, és ezt mindennél fontosabbnak érzem, mint meghívást, akkor meg tudom tenni, ha én ezt meg is akarom. Én készséges vagyok erre, a meghívásra.
Ebben a történetben Mi a meghívás? Mire kaptál meghívást? Hogyan kaptál meghívást? Ahogyan kaptál, ugye az az álom?
Igen. Azt álmodtam, hogy Attila jó néhány éve elment testvére visszatérhetett a földre azzal a kitétellel, hogy egy éven keresztül minden nap meglátogatjuk. Egy hang azt is mondta, hogy ha megtesszük, amit kér, megtörténik a csoda. Amikor ezt első pillanatban átgondoltam az álmomban, először az jutott eszembe, hogy ez képtelenség, mert ők Tatabányán laknak. Aztán a következő pillanatban az jutott eszembe, az futott végig rajtam, hogy arra tudok időt szánni, amire én akarom, hogy időm legyen. És eddig tartott az álom. Másnap volt Szent Háromság vasárnapja, és a Szent Mise előtt Attilának elmondtam az álmomat, és kértem, hogy gondolkozzon rajta, hogy mit jelenthet ez az álom.
Vagyis Isten mit akart neked mondani ezzel az álommal?
Igen, bennem volt ugyan egy sejtés, hogy mire hívhat ezzel az álommal, de nem akartam Attilát befolyásolni azzal kapcsolatban, hogy ő erről az álomról mit gondoljon.
Attila, miután meghallottad Évinek az álmát, mit gondoltál, úgy, hogy Évi nem mondta el a saját gondolatait?
Ugye Szent Misén voltunk, a mise után teljesen világos lett, és letisztult bennem az, hogy szerintem arra kaptunk meghívást, miután a tatabányai látogatás egyébként is értelmetlen lett volna, hiszen Laci nincs itt, hogy Szent Misére látogassunk minden nap. És akkor ezt mondtam el az Évinek.
Évi, amikor meghallottad, hogy Attila mit gondol, meglepődtél?
Nem. Mivel én is ugyanerre gondoltam, ez egy megerősítése volt annak, ami bennem is megszületett, és nagyon boldog voltam, de ugyanakkor én bennem azért volt egy kis határozatlanság. Attila rögtön igent mondott, és rögtön másnaptól elkezdett szentmisére járni. Nekem egy hétig tartott, amíg úgy döntöttem, hogy igen, én is elkezdem.
Nekem nyilván az érintettségem folytán különösen is erős volt ez az álom, hogy az én bátyámról van szó. Amikor ő beteg lett, az engem nagyon mélyen érintett. Akkor született pár hónapja a második gyermekük. A csontrákról pedig tudtuk, hogy azzal nem sokáig élhet. Én még akkor, hát ilyen kereső voltam inkább, mint hívő. Úgy éreztem, hogy valamit tennem kell érte. Nem olyat, ami mindennapos, hanem olyat, aminek igazi értéke lehet. Akkor fordultam úgy először Istenhez. Bementem, emlékszem, a Ferenciek terén a templomba, hogy meg kéne őt menteni. De gondoltam, hogy ez nem megy csak úgy, én most ráadásul nem is vagyok hívő, elkezdek itt imádkozni, hát ki hallgatja ezt meg. És akkor gondoltam, hogy én akkor egyedülálló voltam, és egyébként is úgy éreztem, hogy olyan lehetetlen az életem. De arra gondoltam, hogy ez jó csere lenne. Megkérem az Istent, hogy vegye el az enyémet, és tartsa meg az övét. Először megijedtem ettől a gondolattól, de aztán egészen világos lett, hogy ez így helyes. És akkor ezt felajánlottam Istennek. Laci még 12 évig élt utána, és az én életemet ilyen módon nem kérte el az Isten, más módon igen, mert közben ezek után az évek múlva én megtértem.
Rátaláltál Istenre.
Igen.
Hát az álomba az is elhangzott, hogy amennyibe megtesszük azt, amit Isten kér tőlünk, akkor megtörténik a csoda. Amikor fölébredtem, és aztán megbeszéltük Attilával, hogy ez mit jelenthet, hogy akkor azt kéri tőlünk Isten, hogy minden nap járjunk Szent Misére, akkor még nem tudtam, és valójában most se tudom, hogy mi az a csoda. Ugyanakkor azt érzékelem, hogy azáltal, hogy Szent Misére járunk,
Minden nap,
az eukarisztiát minden nap magamhoz tudom venni. A csoda ezáltal én bennem ott van, mert őt, a csodát veszem magamhoz, és aztán amerre megyek, mindenhol ezt a csodát tapasztalom meg rajta keresztül. Az embereken, akikkel találkozom, a természetben, azzal, ahogyan jelen pillanatban ő rajta keresztül látok mindent és mindenkit.
Hogyan tudod te ezt a munkáddal összeegyeztetni? Mikor fér bele az idődbe?
A reggeleket rögtön szentmisével kezdem.
Vagyis korán kelsz?
Korán kelünk, tehát mi nagyon-nagyon korán kelünk Attilával, pontosan azért, hogy együtt tudjunk imával indulni. utána én elmegyek a reggeli szentmisére, mert úgy érzem, hogy megerősítésnek és az eukarisztiával megpecsételve nekem erre szükségem van, hogy úgy tudjak jelen lenni a világba, és úgy tudjak jelen lenni a munkahelyemen, hogy ténylegesen Jézus tudjam adni.
És sikerült egy évig megtartani?
Egyetlen egyszer volt egy olyan helyzet, amikor nem. Az álom után a plébánián egy közösségi tagunkkal megosztottuk ezt az álmunkat, vagy álmomat, aki úgy érezte, hogy neki is egy meghívás ez az álom, de ő azt mondta, hogy mivel ápolónő, ő ezt nem tudja minden nap megígérni, hogy ő elmegy szentmisére, viszont felajánlotta, hogy akkor, ha se Attila, se én nem tudunk elmenni szentmisére, ő lesz a lábunk, és ő lesz az, aki helyettünk elmegy. Egyik alkalommal, miután több hónapig nem volt probléma a szentmisére járással, úgy történt, hogy a kolléganőm eltörte a lábát és kórházba került. Reggel ő hozzá mentem be rögtön, mert megbeszéltük, hogy ott kezdek. Utána bementem dolgozni, és nem figyeltem eléggé az időre, és mire észrevettem, hogy hány óra van, akkor jutott eszembe, hogy nem fogok tudni elmenni szentmisére. Felhívtam Attilát telefonon, hogy ő tud-e, és kiderült, hogy ő is olyan helyzetbe került, hogy pont azon a napon nem tudott elmenni. És akkor fölhívtam ezt az illetőt, aki megígérte, hogy helyettünk jelen lesz a szentmisén, ha mi nem tudunk menni. És ő azt mondta, hogy édesapjánál volt ő is kórházba látogatóba, eredetileg úgy tervezte, hogy megy szentmisére, aztán utána, mivel úgy elfáradt, úgy gondolta, hogy mégsem megy, de most, hogy így mondtam neki és kértem őt, ő fogja magát, és most akkor elindul szentmisére. És így is történt, ő elment. Este megint be kellett, hogy menjek még a kolléganőmhöz, én azért is nem tudtam valójában még este se szentmisére menni, mert kérte, hogy menjek be hozzá, hogy vigyek be neki valamit, amire szüksége volt. És amikor mentem be a kórházba, akkor arra gondoltam, hogy én most úgy megyek be oda a kórterembe, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel úgy tudjak ott lenni, hogy amennyire ez rajtam állhat, hogy Jézus ott lehessen, hogy én Jézus tudjam vinni oda a többieknek. És így voltam ott. Valójában egy kórházi környezet ilyen szempontból a legkönnyebb környezet, mert segíteni lehet, ott lehet úgy lenni, hogy ezzel az odaadással így voltam ott. Nagyon sokat nevettünk. Kézzelfoghatóan tényleg ott volt Jézus. És amikor mentem ki a kórházból, akkor egyszerre csak azt éreztem, mintha lenne valami a számban, és olyan volt, mint amikor az eukarisztiát magunkhoz vesszük, és úgy szétolvad az ember szájába, és úgy megdöbbentem rajta, hogy Isten milyen kézzelfoghatóan tudja önmagát adni. Azáltal, hogy valaki ott volt a szentmisén, ezáltal mi is ott voltunk.
egy évig gondoltátok a mindennapi szentmisére járást, Attila, aztán folytattátok tovább, vagy folytatjátok tovább?
Évi nem is hagyta abba, ő azóta is folyamatosan jár minden nap. Nekem volt, hogy úgy éreztem, hogy a munkám nem teszi lehetővé, és akkor így elmaradoztam, és aztán most azért már legalább megint, ez ugye régebben volt, most már biztos, hogy egy éve, én is mindig arra törekszem, most egy-egy kimarad, de valójában mindig azzal a céllal indulok el a napban, hogy fogok aznap szentmisére menni. Alapvetően igen, azóta folytatódik.
Ezen a mai napon, nagy csütörtökön alapította Jézus az eukarisztiát, a szentmisében, minden szentmisében, de a mai szentmisében különösképpen erre gondolunk, erre emlékezünk, ezt ünnepeljük. Hogyan látod, érdemes Jézussal minden nap együtt lenni és magunkhoz venni?
Számomra a szentmise és az eukarisztia vétele már szinte elhagyhatatlan. Azáltal, hogy magamhoz veszem, olyan megerősítést kapok a hétköznapokba, a munkahelyen, vagy bármerre megyek, hogy enélkül úgy érzem, hogy sokkal nehezebb lenne. És ugyanakkor Jézus jelenléte egy hihetetlen boldogságot ad.
Több kérdés is eszembe jut. Vajon melyik az igazi? Hogy könnyebb az élet? Szebb az élet? Milyen az élet? Így Jézussal.
Azáltal, hogy vele lehetek, vagy ő velem van, úgy lesz könnyebb, valójában nem lesz könnyebb olyan értelemben semmi, hogy ugyanazt a nehézséggel kell szembenéznem, de azáltal, hogy ő vele együtt hordozhatom a nehézséget, mondhatom azt, hogy igenis, hogy könnyebb lesz, és a legnagyobb nehézségből is olyan szépségek nőnek ki, amik azelőtt, mielőtt ez a nehézség megtörtént volna, el se tudtam volna képzelni. Tehát nincs olyan nehézség, nincs olyan fájdalom, amit, hogyha ő vele együtt próbálok megoldani, megélni, egyáltalán vele együtt benne lenni, akkor ne lenne százszorta szebb minden, mint annak előtte volt. És valójában ő benne minden megoldódik.
Eszetekbe jutott a misére járás időszakában, amikor egy évig folyamatosan minden nap, minden áldott nap jártatok a szentmisére, hogy ezt Attila a bátyádért felajánljátok, vagy fel is ajánlottátok?
Mindenképp bennünk volt ő is, hiszen ő indította el. És aztán folyamatosan a mi életünk újult meg tőle.
Akkor megtapasztaltátok? Úgy gondoljuk, hogy a mennyországban van, hogy onnét a mennyországból segített?
Egész biztos.
Évi, ebben a tapasztalatban, történetben van szerepe a szűzanyának, Máriának?
Úgy érzem, hogy Attilával való közös életünk, házasságunk kezdete óta Mária ott van jelen az életünkben, mindig csendben, de valahol az ő teljes jelenlétével segített bennünket, amit vagy fölismertünk adott pillanatban, vagy nem. Ami bizonyosság, hogy most a Mária művének elkötelezettjei vagyunk, tehát ilyen értelemben ez sem véletlen.
A Focolare lelkiségi mozgalomnak, ami Mária műve.
Lelkiséggel való találkozásunk, ahogy ő vezetett el bennünket Tomka Ferenc atyához, Káposztás megyerre. Én soha nem szerettem volna lakótelepre költözni. Máriának köszönhető az mégis, hogy megfordította bennem ezt a tiltakozást. Egyszer az ő életéről olvastam egy könyvet, és azt, hogy ha kellett, akkor igent mondott, és ment, ahová Isten hívta. Akár Erzsébethez, akár amikor Egyiptomba kellett menekülniük, ő mindig kész volt arra, hogy menjen. Onnantól kezdve, hogy rögtön igent mondott Istennek a hívására. És amikor ezt a könyvet én elolvastam, egyik este befejeztem ezt a könyvet, másnap reggel, amikor felkeltem, akkor úgy éreztem, hogy én csak is Káposztás megyeri lakótelepre szeretnék költözni, ami ellen addig tiltakoztam. Egy ideje már a Káposztásmegyeri plébániára jártunk, az uglói hislakásunkból el akartunk költözni Káposztásmegyer közelébe, egy nagyobb lakásba, azért, hogy a plébániához közel legyünk, de egy tiltakozás volt bennem, hogy ne lakótelepre költözzünk.
De a könyvelolvasása után mégis bátran választottad ezt a lehetőséget?
Igen, de ezt úgy éreztem, hogy ez nem én voltam. Bennem folyamatosan tiltakozás volt a lakótelepi környezet ellen. Annyira egyértelmű volt, hogy Mária volt, aki ezt bennem 180 fokkal megváltoztatta, mert én erre képtelen lettem volna önmagamtól. És aztán Mária többször megjelent, több állomáson az életünkben. Azt éreztem, hogy, és érzem a mai napig, hogy nincs bennem alázat. Mária az, aki erre az alázatra tud bennünket tanítani, egy olyan anyai elfogadó szeretetre, amivel fordulnunk kellene minden ember felé. Azt éreztük az egyik lelki gyakorlaton, Attilával, hogy Máriának ajánljuk fel gyermekeinket, mind a négyet, és ezt meg is tettük. Azóta is érezzük Mária anyai pártfogását, ami nem azt jelenti, hogy problémamentes gyermekeink élete, de hogy a sok fájdalmon és nehézségen keresztül, amit a gyermekeink is megélnek, ő vezeti őket.
És a szűzanya kapcsolódik a szentmisére járáshoz? Valamilyen módon megerősít téged ebben?
Mária az, aki a Szentlélek által adta számunkra Jézust. Tehát én azt érzem, hogy arra kaptam meghívást, hogy Máriaként próbáljam szolgálni az embereket. Mária legyen az, aki vezet engem az emberek felé. És valójában ebbe segít engem az, hogy én Jézust veszem magamhoz. Ugyanúgy hordozhatom Jézust, mint Mária.
Rólad írnék csak szép szavakat, mit más nem mondott még. Festenék egy képet, a fényt meglopnám, érted, hogy ragyogó szemed megfessem én. Ha két nagy szárnyam lenne, csak szállnék fel az égbe, a végtelenbe, míg megérkeznék. Hozzád égi anyák, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, ó jöjj. Hozzánk égi anyák, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud már. Megfáradnak pihenés, csönd annak kiad, a szomjúságban éltető forrás. Fényesség a sötétben, hajnal csillag az égen, a város fölött tiszta fehér hó. Ó, béke királynője, szép szeretet bölcsője, életünk oltalmán néz le ránk. Örök égi anyánk, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, ó jöjj. Hozzánk égi anyánk, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud már. kikötő, szép tengeri csillag, te álmaink között a valóság. A végtelennek tükre, a csillagoknak fénye, az eljövendő kozmosz képe van. A földnek vigyázz ránk, vezess égi anyák, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, új jöjj, hozzánk égi anyák, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud, ó, örök égi anyák. Szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, ó, jöjj, hozzánk égi anyán, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud már.
Attila.
Talán az eukarisztiával kapcsolatban én a plébánián áldoztató is vagyok. Volt most egy különös élményem. Hónapokon keresztül minden vasárnap vittem ugyanahhoz az emberhez az eukarisztiát, és azt éreztem, hogy sokszor én se tudom, hogy kit viszek, csak azt érzem, hogy én egy szolga vagyok, aki el kell, hogy vigye őt, hogy az a másik ember éljen. És ezért egyáltalán nem volt megterhelő, hogy én minden vasárnap mentem, sőt kifejezetten egy élmény volt, hogy egy ilyen rendszeres szolgálatba vettem részt, és ugyanakkor meg, amellett, hogy ezt a áldoztatás liturgiáját minden alkalommal végigvittük, én mindig próbáltam valami személyeset is adni, ami bennem született az utóbbi időben, és imádkozni ezért a betegért ott saját szavaimmal. Ez a szolgálatiság, ez a semminek levés, és csak Jézust vinni akarás eredményezte.
A csodát azt a mindennapokban éli meg az ember. Tehát, hogy ahogy kilépünk a Szentmiséről, Jézussal együtt tudunk menni, és akivel találkozunk emberekkel, azokban mind felfedezhetjük ezt a csodát. Nem véletlen, hogy kivel találkozom, mert Isten ő rajta keresztül akar megajándékozni önmagával. Volt úgy olyan reggel, amikor elindultam, hogy teljesen el voltam keseredve, és olyan, tehát nehéz volt elindulnom, és találkoztam valakivel a villamoson, akivel aztán később a vonaton is együtt utaztam, és mikor elváltunk, azt éreztem, hogy Jézus jelenléte a másik emberbe egy olyan ajándékot adott számomra, és úgy
megerősített?
Igen, megerősített, hogy egész másképp mentem tovább. És azt éreztem, hogy most éppen rajta keresztül kaptam meg Jézust. De a Szentmiséről menet ugyanezt érzem, hogy egyfajta olyan megerősítést kapok, hogy te sokkal jobban jelent tudok lenni én is a másik számára, és sokkal inkább be tudom fogadni a másikat is, a másikban lévő Jézust. Sokkal érzékenyebb leszek rá, sokkal jobban tudok rá figyelni.
Az eukarisztia ünnepén kívánom nektek, hogy az eukarisztikus Jézus minden napotokat megerősítse, és adja az ő fényét, szeretetét életeteknek minden percében. Köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióba, hogy újra elmondtátok az Életige műsorba benyomásaitokat, tapasztalataitokat, tanúságtételeteket.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük.
Az Életige műsort hallották a Mária Rádió hallgatói, Takács Ilona műsorszerkesztővel és műsorvezetővel, és a vendégekkel Káposztásmegyerről, a Szende házaspárral, Attilával és Évivel. Ha további Életige műsorokat és a mai műsort szeretnék meghallgatni, visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján, az archívumból, az Életige oldalon. A következő Életige műsorral a maraton miatt a szokottól eltérő időpontban jelentkezünk. Május 31-én pénteken reggel 9 órakor hallhatják a Mária Rádió hallgatói az Életige műsort. Elköszönök az áprilisi életigével. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Áldott szent három napot, és a feltámadás örömét kívánom a Mária Rádió hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy csütörtöki műsorunk ismétlését hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.